Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A modellváltás versenyképességi fordulatot jelent az egyetemek számára, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szaki és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára Tihanyban a Transit Fesztiválon. Varga Bajusz Veronika az egyetemek modellváltásával kapcsolatban kifejtette, jelentős változás, hogy az intézmények államháztartási akadályokkal nem szembesülnek, magánjogi és szerződéses alapokra helyezték forrásokhoz jutásukat, ami egyben teljesítményfinanszírozást is jelent. Fontosnak nevezte, hogy ezek az egyetemek a hallgatóknak jobb szolgáltatásokat tudnak nyújtani, különösen a vidéki egyetemek esetében pedig a gazdasági szereplőkkel kötött megállapodásaik révén térségük fejlődésének motorjai lehetnek, miközben a hallgatókat a gyors munkához jutásban is segítik. Megjegyezte, hogy a modellváltást egyetlen esetben sem az addigi fenntartó, az állam kezdeményezte, hanem minden esetben az intézmények szorgalmazták azt. Bűncselekmény áldozata lett az a férfi, akire egy kigyulladt lakásban találtak rá szombaton Bécsen. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitánysága a rendőrség honlapján azt írta, szombat hajnalban kaptak bejelentést arról, hogy a pécsi Zsolnai Vilmos úton ég egy lakóház. A tűzoltók az égőházból egy elhunytat hoztak ki, a szemle során a rendőrök megállapították, hogy az ott élő személy halálát idegenkezűség okozta, közölték. Az elkövető felkutatása folyamatban van, a rendőrség az ügyben emberölés büntet miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen. A katasztrófa védelem korábbi tájékoztatása szerint a 100 négyzetméteres épület egyik 5 négyzetméteres szobájában egy kanapé és annak környezete égett, egy idős férfi életét vesztette. A tűz keletkezési körülményeinek feltárására a katasztrófa védelem tűzvizsgálatot indít. Az amerikai Meta cég bejelentése szerint egy iráni hacker csoport megpróbálta feltörni a Joe Biden amerikai elnökhöz és Donald Trump volt elnökhöz közel álló egyes tisztviselők és személyek WhatsApp fiókját. A vizsgálódás alapján a Meta szakértői megállapították, hogy az ügy mögött egy APT-24 nevű iráni hacker csoport áll, amely a cég szerint politikusokat és diplomatákat célzó adathalászatot folytat az interneten. A hacker támadás Izraelben, Palesztinában, Iránban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban élő személyek ellen irányult. A megtámadott fiókokat végül nem törték fel. A cég nem nevesítette a megcélzott személyeket, csupán annyit közölt, hogy a hackerek úgy tűnik politikai és diplomáciai tisztségviselőkre, üzletemberekre és más közszereplőkre összpontosítottak, közülük néhányan Biden elnök és Trump volt elnök kormányához kapcsolódnak. A Velszi hercegné tavasszal sokkolta az embereket, ugyanis bejelentette, hogy rákos beteg Katalin hercegné azóta is kemoterápiás kezeléseket kap, állapotáról azonban biztató hírek érkeznek. A rákos beteg Katalin hercegné egyre jobban van, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy néhány héttel ezelőtt visszatért harmadik Károly királyhivatalos születésnapi ünnepségére. A figyelem akkor jó részt Katalinra összpontosult, ugyanis szinte az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy a Velszi hercegné részt tud-e venni a hagyományosnak mondható ceremónián. A hercegné korábban azt nyilatkozta, hogy reméli, hogy a nyár folyamán további nyilvános eseményeken is részt vehet, ezt egészségi állapotától tette függővé. Nemrég a wimbledoni teniszbajnokság döntőjén is részt vett kislányával, Sarolta hercegnővel, ami szintén bizonyítja, hogy egyre jobban érzi magát. Végül az időjárásról. Vasárnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 33-38 fokra számíthatunk. Sok napsütésre van kilátás, de késő délutántól északnyugaton egy hideg front hatására helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Napközben mérsékelt lesz a légmozgás, híreinket hallották.
Krisztus kereszt az erdőn. Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adás első részében a felvidéki szepsébe látogatunk, és bemutatjuk a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ kápolnáját, majd az Abaúj Szántó közelében magasodó Sátorhegy szakrális emlékeit is megismerhetjük. A Boldog Salkaházi Sára Iskola Központ 2015. szeptember 1-én nyitotta meg kapuját Szepsiben, és azóta működésével aktívan jelen van nem csak a város, de a környék életében is. Céljuk, hogy az egyházi iskolához méltó színvonalas nevelő és oktató munka mellett hangsúlyt kapjon a keresztény szellemiség elmélyítése is. Ennek egyik kulcsfontosságú helyszíne az iskola kápolnája, amelyet most Monsignor Gábor Bertalan esperes plébános mutat be. Itt vagyunk a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központban, annak is talán a szívében, a kápolnában, hogy alakították ki ezt a kápolnát.
Igen, a szívében, az iskola szívében, sőt a vidékünknek a szívében, mert, hogy is mondja Exupéry, az ember a szívével lát jól, nem a szemével, a szívével, ezért szándékosan törekedtünk arra, hogy legyen az intézményen belül egy olyan hely, ahol a diákok, tanárok, szülők el tudnak csendesedni, be tudnak jönni, el tudnak gondolkodni. És hát ugye nem véletlenül választottuk a Salkaházi Sára testvértől sem az ő mottóját, íme itt vagyok, engem küldj, mert az ember a szívével lát jól. Ha akarja tudni a lényeget, akkor rá kell kérdezni, miért vagyok, minek vagyok. És kisebbségi helyzetben, kisebbségi sorsban, küldetésben az embernek tudni kell, hogy hol vagyok, miért vagyok, minek vagyok. Amikor azon töprengtem, hogy ki legyen az egyházi iskolánknak a patrónusa, védőszentje, gondolkodtam, kit lehetne választani, olyan valakit, bocsánat, akit el tud fogadni a környezetünk nyíltabban. Olyan valakit, akit a szlovákság is el tud fogadni, hogy ne legyen ez bántó. Mert bizonyára néhány ember számára bántó lett volna, vagy provokáló Szent István, vagy Szent László. És akkor egy csöndes imában, hát Boldog Salkaházi Sára. Jé, hát tényleg. És elmentem az érsek úrhoz, és mondom, hogy szeretnénk egy egyházi iskolát, mégpedig Boldog Salkaházi Sára testvér patronátusa alatt, 20 másodperc alatt alá volt írva a kérvény.
És Boldog Salkaházi Sára kötődött valahogy Szepsihez?
Igen, már tudtam akkor is arról, mert az egyik atya, dr. Szárazi János atya, a diszertációját Sára testvérből írta. Tehát tudtam, hogy ő volt itt, sőt, egy időn át ő munkatársa volt, vagy vezető munkatársa volt a Caritasnak. Tévesen van írva az életrajzában, nem a szepesi járásnak, mert szepesi járás akkor igazából nem létezett, hanem szepsi. Ez volt az egyik, a másik dolog pedig az, hogy ugye én Kassán voltam káplán, és 1974-ben szenteltek, és újmisésként jön a szociális testvéreknek a vezetője, a főnöknője, Nusnén, és azt mondja, káplán atya, maga lesz az én gyóntatom. Én, zöldfülű káplán, egy közismert, köztiszteletnek örvendő kedves nővének én legyek a lelki atya. Méltatlannak éreztem magamat, nem maga lesz. Igen, gyóntatója voltam, és egy alkalommal emlékszem, hoz nekem egy fényképet Sára testvérről. És azt mondja, atya, ezt a mi testvérünket szenté fogják avatni. Tehát még én ismertem neki, Sára testvérnek néhány társát, akik még együtt voltak a kolostorban, akik még emlékeztek rá, és aztán magam is voltam többször, később abban a kolostorban, ahová ő is bejárogatott, mert ő innét Kassáról elkerült Budapestre, és aztán Budapesten élt.
És ott is halt meg vértanú halált. A kövezeten van egy kő, amely egy egybeesésre, egy jelre figyelmeztet.
Igen. 2018. november 7-én tettük le az alapkövet. Nem én szabtam meg az időpontot, a napot. Az alapítók, akik építették, ők szabták meg. Elkészül, illetve megvolt a ünnepség, és mondom nekik, tudjátok, hogy milyen nap van? Nem én, nem tudjuk mi. És akkor mondom nekik, hogy 1938. november 7-én Sára testvér ment Kassára, Miskolcon keresztül jött, megállt Szepsiben, megaludt a plébánián, erről van hiteles bizonyíték, és másnap ment Kassára. És mit ad Isten? 1938. november 7 és 2018. november 7 letesszük az iskolának az alapkövét. Ezek furcsa véletlenek? Nem, ezek jelzések. Jelzések számunkra, amin el kell töprengeni. Van egy másik dátum is, egyházi bíró is vagyok, és szinte hetente járok az érseki hivatalba a házassági ügyeket intézni, és az ügyek intézése után beszoktam menni a Dómba, kicsit így elmélkedni, imádkozni, és egy alkalommal, ahogy ott ülök, és az oltári szentség közelében, és ott van a kereszt kút is. És akkor egy ilyen gondolat belső, ha ti, magyarok, nem fogjátok kezdeményezni, hogy ide Sára testvérnek egy szobrot állítsanak a keresztkúthoz, akkor ki? Ki fogja ezt kezdeményezni? Egy ilyen belső hangdorgálás. Következő alkalommal ismét szól a hang, és már innét úgy mentem Kassára, hogy vittem magammal a fényképezőgépet, hogy lefényképezem a helyet, és majd megkérek valakit a művész barátaink közül, hogy legyen szíves, ide tervezzen egy Sára testvér szobrot. Lépek ki a padból, megfordulok, nem akarok hinni a szememnek. Egy művész barátom ott áll mögöttem. Maga hogy került ide? Ő tanár. A diákokkal itt vagyok a városban, és egy ilyen belső indítatás, hogy jöjjek be. Na, Otto, ez volt 2009-ben. Álljon oda. Meg van örökítve. Le van fényképezve. Álljon oda, mert én úgy gondolom, méltó és igazságos lenne, hogy állítsunk egy szobrot Boldog Salkaházi Sára testvérnek. Egy fillérünk nem volt. Egy fillérünk nem volt.
Így szokott kezdődni.
Egy fillérünk. Se a nővéreknek, ugye az nem két fillér. És mit ad Isten? Javították a dómot, kívülről, belülről, elkészült a szobor, a pályázatot ez a mi barátunk, Szabó Otto művész úr nyerte meg, elkészült a szobor, és hát akkor fel kell szentelni. 2013. május 12. Ez egy vasárnapi nap. Szép ünnepség, és megint lapozok. És rájövök egy tényre, és kérdem a érsek urat, érsek atya, tudod, hogy milyen napon? Ma, hát te azon, tegnap volt a Sára testvérnek 11-én az évfordulója, hát azért gondoltam, hogy gondoltuk, hogy akkor másnap vasárnap délután felszentelődik a Sára testvér szobra. Igen ám, de érsek atya, 1923. május 12-én alapította a szociális testvéreket a kassai születésű Slakta Margit. Na kérem szépen, az ember a szívével lát jól, és aztán lassan rádöbben arra, hogy tényleg, hogyha szívünkkel nézünk, akkor látunk, akkor talán nem, de kell egy idő, amikor aztán látjuk a szálak összefutnak.
Itt a órán szokta pap elmondani a gyerekeknek azt a történetet, hogy kik a szentek, és egy frappáns válasz ugye volt azra, akiken átsüt a nap. Hát Sára testvér ólomüvegablakán most átsüt a nap.
Igen, átsüt annyira, hogy hadd mondjak egy példát. Kettőt is tudnék, hogy átsüt a nap. A minap, most is láthatták, hogy ha jövök a városba, akkor már itt vagyok 25 éve, sok embert ismerek, olyanokat is, akik, na legyünk őszintén, vissza tudnak élni a bizalommal, a jósággal. És néha úgy bánt, hogy amikor már tudom, hogy már megint rossz helyre esetleg, akkor bocsánat, szoktam durva is lenni. Na egy alkalommal megyek a városba, és a biztonság kedvéért azért betettem 4 eurót a zsebbe, hogy ha valaki jön, akkor legyek, ha nem is pap, legalább ember. Jöttek velem szemben gyerkőcök, jött egy család, akkor volt, ugye, osztották a segélyt, felpakolva minden, nem is kértek, de ahogy megyek tovább, éreztem a hátamon, hogy valaki fut utánam. Igen, egy gyerek. És akkor Rásály bácsi, 2 euró. Mondom, ne haragudj, hát te nem szégyelled magadat. Hát most felpakolva mentek. De megszólalt a lelki ismeret, hát te nem hoztad magaddal a 2 eurót, illetve 4-et. Na, odaadtam neki az egyiket. Megyek vissza, kérem szépen, parkban, ott a templom előtt, ott ülnek 4-en, pizzáznak. Az egyik, az ide jár hozzánk, 7-es, és megkínált, Esperes úr, tessék, köszönöm. De tudod mit? Itten ez a második 2 eurós, és azt mondja nekem, atya, ez engemet nem illet meg. Köszönöm, engemet ez nem illet meg. És visszaadta. És odaadtam a másik gyereknek, aki nem ide jár, az elfogadta, és azt sem mondta, hogy köszönöm. Azt sem mondta, hogy pánkerál. De ő azt mondta, atya, én ezt nem. Ez egyik dolog, a másik, hogy átsüt, a szenteknek az élete hatással van. Hát gyerekekkel, hogyha találkozom, és látom, hogy valaki szomorú, vagy szomorkás, hogy kicsit szoktam provokálni, amikor lehangolt, te, Bence, miért vagy olyan szomorú? Miért haragszol rám? Én, atya, és mondja ő, egy sálkás nem haragszik.
Akkor számít, hogy ki a igen. patrónusa az intézménynek. És van itt egy kis harang, szokatlan, hogy ilyen beltéren harangláb legyen, de itt van.
Igen, ezt is szándékosan hoztuk ide, készült el, hogy hát hol legyen harang, ha nem egy magyar kápolnában. Hisz a déli harang szó az kinek szól? Egész világon szól a déli harang szó. Úgy illik, hogy itt is legyen. És el kell mondani, hogy úgy a berendezést, mint a harangot, vagy bármit, amit itt látunk, az a hívek adományából készült. Minden, amit itt látunk, az mind a hívek adományából, önkéntes adományából.
Nekik is fontos, vagy érzik, hogy másnak is, nem csak nekik fontos ez az intézmény.
Igen, hát hisz, hogy azzal kezdtük, a szívvel kezdtük, hogy az emberek a jószű embert szándékosan keresik, és mi szándékosan akarjuk összegyűjteni az embereket, a jószű embereket. Hát ugye most júniusban különösképpen visszhangzik ez bennünk. Szelid és alázatos szívű Jézus, alakít szívünket a te szent szíved példája szerint. Vagy mondhatnánk még költőjebben, hisz nem messze tőlünk itt élt Mécs László, a papköltő, ugye, aki így fogalmazott, hogy vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.
Mécs László gondolatával Gábor Bertalan szepsies peres plébános búcsúzott hallgatóinktól, akivel a Boldog Salkaházi Sára iskola központ kápolnájában jártunk.
Misericordia, misericordia.
Trombitás János az Abaúj Szántói Egyházközség aktív tagja. Most az ő segítségével mutatjuk be a település felett magasodó Sátorhegy szakrális építményeit. A Sátorhegyre tartunk, Abaúj Szántó fölött. Azt mondják, vagy úgy tartják, hogy a Tokaji borvidék Sátorhegytől Sátorhegyig van?
Igen.
Az Abaúj Szántói Sátorhegytől a Sátoraljaújhelyi Sátorhegyig, és ahogy itt állunk még a hegy aljában, van itt egy tábla, a keresztút története van ráírva, vagy volt, mert egy kicsit megviselte már az idő.
Igen.
Mi a történet?
Körülbelül 20 évvel ezelőtt fogalmazódott meg itt a hívő embereknek a gondolatában, mert a sátoron van egy nagy kereszt, egy 6 méteres fa kereszt, amit azért állítottak oda az 1700-as évekbe, ugyanis a sátor morgott. Mivel vulkánikus eredetű, a sátor morgott, és akkor az öregek meg a lakosok kitalálták, hogy vinni kell egy keresztet, és akkor meg fog szűnni a morgás.
Féltek, hogy kitör a vulkán?
Igen, attól is féltek. Aztán nagyon üreges a hegynek a belseje, mert vannak egyes helyeken, ahogy ilyen dohogást hallani. Aztán itt ez tele volt szőlővel, és akkor ugye féltek a gazdák, hogy itt valami lávafolyás, vagy akármi is lehet. Aztán oda vitték a keresztet, mert a kereszt az ugye nyilván, hogy ez a kereszténységünk jele, meg azért egy bizakodás is adott a híveknek. Aztán, hogy morgott, azóta nem morgott, nem tudjuk. De a lényeg az, hogy itt, ahol most állunk, itt a szőlőnek itt volt a bejárata, amit úgy hívnak ezt a szőlőt, hogy Bea. Ezt onnan kapta, hogy egy lányt elrabolt a sátornak a szelleme, és azt hívták Beának. És azért nevezik ezt a dűlőt Beának, ez tele volt itt szőlővel, hát ugye most sok a parlag, meg visszahódított a természet. Itt van egy Mária szobor, szerintem olyan 100 éves körüli. A két bástya között látjuk egy kis vasszerkezetet, ott volt egy kis harang.
Ez a bástya, ez egy pincelejáró,
ugye? Ez egy pincelejáró, igen. És akkor itt abban a vasszerkezetben volt egy kis harang, és akkor mikor jött a dél, akkor ezzel a kis haranggal mindig harangoztak, és akkor a munkások, a szőlő munkások ugye megálltak ebédelni. És innen majd egy 100 méterre indul az a keresztút, amit ezelőtt 20 évvel kezdtünk el csinálni. Azóta kicseréltük a kopjafákat, mert csak egy egyszerű oszlopót, aztán ilyen fényképre volt rátéve ilyen kis keretbe, aztán most ezt komolyabb egy ilyen faragással megcsináltuk, vagy megcsináltam, így is lehet mondani, mert büszke vagyok rá, hogy én csináltam. Nagyon sok segítség volt, 43-an voltunk fent, mikor csináltuk a keresztutat, jó volt a hangulat, fogácsa volt, ennivaló volt, minden volt, és akkor szépen kialakítottuk az új keresztutunkat, ami felmegy egész a Sátorhegynek a tetejéig a keresztig. Hát általában a Szent Kereszt felmagasztaláskor, meg húsvét előtt szoktunk eljönni Nagybőjtbe egyszer elimádkozni. Egyébként járnak sokan, meg szerintem sokan el is végzik, akik csak úgy innen-onnan jönnek, mert szoktak jönni Monokról, Szerencsről, meg a környékről, akik már ugye interneten rajta van, és akkor tudják. Gyönyörű a kilátás innen. Tiszta időben látta magas Tátrát, meg a környező településeket majd.
És ennek a Mária szobornak mi a története?
Nem tudom, csak annyit tudok mondani róla, hogy a kommunista rendszerben is itt volt. Tehát nem nyúltak hozzá. És ezt nem tudták az emberek, hogy miért nem. Ez ugyanígy itt állt, és nem bántották. Hát a harangot azt vagy ellopták, vagy elvitték utána valahova, de a szobrot azt nem bántották. Hát azért voltak kommunista vezetők, akik azért titkon még hittek is.
Akkor indulunk?
Indulunk, mehetünk.
Ezen a zöld háromszög?
Igen, a zöld háromszög az a csúcsot jelenti mindig a természetjáróknak a jelzés alapján.
Közben jöttünk már egy darabon. Az előbb említett, hogy dobog néhol a hegy, itt most dobog? Ez a dobogás?
Hát itt most találtunk egy helyet, mint hogyha volna egy üreg alatta, de több ponton lehet ezt tapasztalni. Hogy aztán mi van itt? Meg itt van egy csorgó, úgy nevezik, hogy köszvényes kút, és valamikor azt mondták a legenda szerint, hogy a kiskacsa bement, és a hegynek a másik oldalán kihúzott. Hogy valami tó van a hegy alatt, hát nem tudom.
Most azért már mennyire jöttünk föl?
Hát most már úgy a hegynek körülbelül derekán vagyunk. A lankásabb részen, és majd most egy kis meredek, aztán felérünk a tetejére.
És a keresztút az hol lesz?
Már itt kezdődik mindjárt, egy olyan 100 méter.
Ide értünk az első állomáshoz, és van itt egy DNS Valériától származó vers részlet, illetve egy szentírási részlet. Ez hogy kapcsolódik a keresztúthoz?
A plébános úr találta ki a gondolatot, Varga Gábor atya. Ő találta ki a gondolatot, aztán itt egy helyi sírkövessel feliratta, aztán ide ezt az első állomásra ide tette. Mint egy irányadónak úgy érzem, hogy a szövege magának a keresztúthoz van hozzá köze, hogy egy kicsit az elmélkedés alkalmával itt az ember el tudjon egy kicsit elmélkedni meg. Meg egy kicsit azért jó Istennel elbeszélget, míg felér valaki, akár egyedül, akár többen vannak.
Ez eléggé megrostálja ez a hegy a keresztútjárókat.
Hát nem baj az. Volt már olyan, hogy 85 éves néni volt fent, Aztán volt 3 éves kisgyerek is fent, mikor keresztutat végeztünk, úgyhogy azért feljönnek. Hát akik itt laktak Szántón, azért nem félnek a hegytől, mert akár mezőre jártak, mindenütt hegyet kellett mászni, dombot, partot, és itt vagyunk az első állomásnál. Hát ezeket a kopjafákat is én csináltam.
Nem is kopjafa, egy oszlop.
Hát egy oszlop, és akkor a tetején van egy tábla, ami rajta van, hogy az állomás elítélik, és akkor van egy ilyen, ez egy alumínium lemezre van laminálva, egy színes kép, ezt egy miskolci vállalkozó ajánlotta fel. És ennek a méretére csináltam ezt az alsó keretet.
És ez a miskolci vállalkozó honnan tudta, hogy ide kell?
Annak a szülei Szántón laknak. Elkerültek ők fiatalon, és akkor ő ajánlotta fel, ezt ő is rakta fel. Tehát ő rakta bele a keretbe, és akkor így. Van, aki a festéket ajánlotta fel, egy szerencsi festékboltos. Tehát így azért így összejött. Aztán a fanyagot összeszedtük, tölgyfából készült. És akkor így lassacskán ezt megcsináltam, és akkor egy szombaton kijöttünk, akkor nekifeszültünk, és akkor beraktuk a helyére. Azon a szombati nap, amikor mondtam egyszer, hogy itt a környező hegyeken mindenütt esett az eső, és mondtam a srácoknak, itt nem fog esni, mert itt nekünk ezt meg kell már csinálni. És akkor jött szóba az, hogy a jóisten innen locsolja a hegyeket, itt van a kupa a kezébe a sátoron. És akkor nevettek mindig rajta, mondták, hogy hát neked igazad volt, mert tényleg nem esett. Na hát ennyit az első állomásról, és akkor 14 állomás, és a nagy kereszten van az utolsó, a feltámadásnak a képe, a 15. És akkor ott van még a tetején van egy nagy faraós a fűzér a keresztre feltéve. Azt is ez a vállalkozó srác csinálta, és ő rakta fel. Mondta, hogy jöjjek segíteni, de úgy szakadt az eső délután, hogy akkor azt mondtam, hogy hát ilyen esőben nem lett, és ő eljött és megcsinálta egyedül. Hát mondom, jó van akkor, ha megcsináltad, akkor így jó.
Akkor menjünk, ha már eddig eljöttünk.
Igen, ez az első, hát itt már nem messze vagyunk.
Fölértünk a sátorhegy tetejére, és közben az a gondolatom támadt, hogy ezeket az oszlopokat felhozni ide tényleg olyan lehetett, mint Jézusnak vinni a keresztét.
Jó, hát mindjárt kicsit kapunk egy kis levegőt. Hát igen, ez 325 méterre vagyunk a tengerszintől, mert nem nagy magasság, nem sokkal magasabb, mint a Gellérthegy, de hát itt az utolsó szakasz jó meredek, és akkor innen gyönyörű a kilátás. Ott van az a 3 kis kúp. Ott a település felett van 3 ilyen domb. Na, az a Szaronnai hegység, abban van a Martonyi romkastély, vagy romtemplom, nem kastély, templom. Na, az ott például az. Hát a nagyhegyek az a szlovák érzhegység. A magas Tátrát is látni tiszta időben, de most egy kicsit azért ködös. Látni gyönyörűen a Bükkhegységet, a Tokai hegyet, meg az Alföldnek egy csíkot. Az az Alföld, ott az egy csík. A szerencsi cukorgyárat nem látna a hegytől, sőt, ha felmennénk a Krakkóra, onnan látni a Tiszaújvárosi hőerőműnek a kéményét, onnan látni gyönyörűen úgy áll, mint egy szágy ufa az Alföldnek a közepén. Felértünk, itt van ez a 6 méteres kereszt rajta, egy fából készült rózsafűzér, ami ilyen kötéllel van összerögzítve, meg kiszoktuk világítani ilyen ledes fénnyel nagy pénteken, meg hát amikor úgy szükségszerű. Egyébként gondolkoztunk azon a hosszú távon, hogy ide egy olyan keresztet csinálna, amit kivilágítani, csak sajnos ez a meleg fény meg variálnak össze-vissza, úgyhogy az most el van vetve. A keresztet azt lassan ki kell ezt cserélnünk, mert az sajnos eléggé. Ez körülbelül a 40 éve van itt fent ez a fa kereszt. Ez nem volt semmivel lápolva, ez úgy van natúrba. Hát majd kicseréljük. Az fogalmam sincs, mert ide felé nem olyan egyszerű. Esetleg helikopterrel, vagy valami ilyesmivel. De hát ez mindig csak terv volt. Mindig, mikor kivilágítottuk, akkor mindig mondták a polgármesteri hivatalba, hogy na már jövőre csinálunk egy keresztet, aztán mindig lecsengett, és nem csináltak semmit. Úgyhogy ezt mi szoktuk kivilágítani. Még megvan a szögeknek a helye, ahol a fűzért fel szoktuk húzni, egy ilyen ledes fűzért, és akkor ilyen akkumulátorra megvilágítjuk, de szépen látni a településről a megvilágított kereszt. Nagy pénteken, Szent Kereszt felmagasztaláskor ilyenkor szoktuk megvilágítani este. Aztán ide felgyövünk estét sötétbe, szoktunk szaronát sütni. Nem nagy pénteken nem, csak amikor olyan időszak van. Volt egyszer egy olyan szélvihar volt, mikor világítottuk meg, mert világosba felteszik még a fényfűzért, hogy a srác felmászott a létrára, és ketten támasztottuk 2 fával. Olyan erős szél fújt délfelől, innen a hegynek az oldalánál jön fel a szél, hogy 2 fával kellett fogni a srácot. Elvitte a sapkámat, meg se találtam azóta se. Ott van bent a pozóútba. Úgyhogy vannak ilyen, de ezeket is szerettük csinálni, így is jó volt.
Ez a mostani kereszt olyan 40 éves, akkor emlékszik arra, amikor ez ide került?
Igen, én akkor voltam asztalos tanuló, ezt itt volt a TSZ-nek egy fűrészüzeme, ott vágták le, hát innen a környező hegyekből hozták a fát, és akkor itt egy fuvaros vállalkozónak a lovaival húzták fel, itt volt egy út csinálva, de már azóta benőtte a gaz. Na most nézzük, hát ez már eléggé jól kirohadt most az alját, ezt ki kell ezt cserélnünk. Hát ez 45 éve körülbelül ez a kereszt akkor készült. Úgyhogy semmivel nem volt lekezelve, egy olyan 25x25-ös fa, 6 méter magas, biztos, hogy ki kell ezt cserélnünk lassacskán. Aztán 45 évet megint kibír, aztán már neki majd meg fogja csinálni, már az én nem leszek, az biztos.
Az elhangzott riportban megy a 2018. május 20-i adásunk egyik része volt. Trombitás Jánost hallották a Bói Szántóról, és ezzel már a Krisztus kereszt az erdőn véget ért. De mielőtt elbúcsúznék, kérem hallgassák meg szokásos felhívásunkat. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek a következő elérhetőségek valamelyikén. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610, borítékos levelet a 3300 Eger, Deák Ferenc utcán 49 szám alá várunk, a borítékra kérem írják rá Szent István Rádió, e-mailt pedig az infokukat szentistvánrádió.hu címre küldhetnek. Most búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a masszázsról beszélgetett Lendvai Tíme a masszőrrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
A gyerekek masszázsa után most éppen eljutottunk mondjuk a kamaszok, kiskamaszok masszázsához, tehát az ilyen tizenévesekről beszélünk, mert hogy mindenhol van valami specialitás, itt mondjuk akkor micsoda, vagy itt mire figyelünk, a serdülésre gondolom én.
Igen, itt a serdülésre figyelünk, a növekedésre, a fiú és a női hormonok már ilyenkor beindulnak, ugye, mert ugye a tinédzser masszázs az olyan 21-24 éves korig tart általában, addig szokott kinyúlni a csontoknak, az izmoknak a fejlődése, a hölgyeknek a serdülése, és ilyenkor erre figyelünk oda, a növekedésre, amikor ugye elkezdenek fájni, akkor fájnak a csontok, nyúlnak, az izmok nyúlnak, ilyenkor azért kell a masszázs, hogy segítsük a fájdalomnak a csillapítását. Ilyenkor az izmokat masszírozzuk jobban, jobban odafigyelünk az ilyen dolgokra, amikor elkezdenek a gyerekek serdülni, hogy ne legyenek fájdalmai, izomfájdalmai, mert begörcsölhet a vádliuk, a talpuk, és ilyenkor ezért szokták hozni a szülők a gyerekeket masszíroztatni. Vannak itt is, akik mondjuk sportmasszázsra járnak, ilyenkor is lehetnek törések, ezzel kapcsolatban is ugye szoktunk akkor masszírozni, ilyenkor gyújtmasszást alkalmazunk, vagy nyirokmasszást alkalmazunk. Lányoknál is ugye ilyenkor már beindul a menstruáció, ilyenkor a menstruációs görcsöket segítsük a fájdalmakat csillapítani vele. Itt is ugyanúgy, mint a kisgyerekeknél, vagy a babáknál, itt is segít, ha a szülő is otthon masszírozza a szülő gyerek kapcsolatában. Ugyanúgy, akkor a gyereknek az iskolában való tanulásban is rá tudunk segíteni, ellazítjuk. Ilyenkor ugye a gyerekeknél, a serdülőknél sokkal többet előfordulnak a konfliktusok már, a lányok között főleg inkább, és ilyenkor, ahogy masszírozzuk őket, megnyugszanak. Sokkal jobb a stresszoldó képességük, jobban fogják tudni a stressz oldani. A tanulásban is van, akinek nagyon-nagyon sokat lehet ezzel a masszázs technikával. Különböző masszázs technikával harmonikákkal, ugye különböző pontokat nyomkodunk itt is.
Uh-huh. Most olyan gondolkodtam, hogy igen, az ilyen tiniknél vagy a kiskamaszoknál is azért mindig van ez a semmi nem jó, mindenre nemet mondunk dolog, vagy amit mondtál, hogy konfliktusosabb az életük már akár a szülőkkel, akár a társakkal. Tehát innentől kezdve lehet, hogy akkor, ha most így kapcsolnak a szülők, hogy jó, hát ez ha segíthet, akkor jöjjön egy masszőr, vagy akkor vigyük a gyereket masszőröz, hát akkor kevesebbet fog kötekedni. Tehát, hogy akkor ez lehet, hogy benne van?
Igen, ez előbb.
Masszázs mindenre jó tulajdonképpen.
Masszázs, igen, mindenre jó, csak tudni kell, hogy mikor kihez, hogy érünk hozzá, vagy milyen problémával jön hozzád a gyerek, hozzák hozzád a gyereket. Ha növekedéssel kapcsolat, úgyis kikérdezed, mikor megjön, akkor kikérdezed, hogy milyen problémái van. Ilyenkor a szülőt kiküldöd, ha elhozzák masszázsra, akkor a szülőt általában én ki szoktam küldeni. És ugyanúgy kezelem a tinédzsereket, mert ugyanúgy kell kezelni, sőt a gyerekeket is én ugyanúgy kezelem, mintha egy felnőtt lenne. Ugyanúgy bemutatkozol neki, és megnyílnak a gyerekek. Elmondják, hogy én a Petivel veszekedtem, vagy a Izével, és ezért azért, és akkor ugye olyan pontokat nyomkodsz nála.
Ja, meg
olyan...
van a Petivel veszekedős pont.
Petike
van a Sacival veszekedős pont, az máshol van.
Így van. És ilyenkor ugye olyan pontokat nyomkodsz nála, olyan pontokkal stimulálod, hogy ne legyen annyira feszült, kibeszéled magad. Végülis egy picit ilyen pszichológus is vagy valamilyen téren már nála, és ilyenkor tényleg nem szoktak annyira stresszesek lenni a gyerekek. Sokkal jobban veszik a dolgokat, az akadályokat, tényleg nem fájnak az izmai a fejlődés során.
Uh-huh. Ugye mondtad ezt is, hogy a növekedés miatt is akár fájhat mondjuk a csont, vagy ilyenek, és akkor az izmot masszírozod. Hát igazán a csont fáj, nem? Attól, hogy nő. Tehát attól, hogy az izmot masszírozod, neki mitől lesz jobb, vagy kellemesebb, vagy elviselhetőbb?
Azért, mert ugye megvannak a csontra tapadnak általában rá az izmok. Ez egy anatómiai dolog, és ilyenkor ugye rátapadnak a csontokra.
Tehát lehet, hogy nem is
izmok.
A csont fáj, hanem ahogy az izom nyúlik, húzódik, vagy húzódik, így van, attól az van a fájdalom?
Így van, de a csont is húzódik, és ilyenkor ugye van egy csonthártyamasszázs is, amikor én nem teljes csonthártyamasszázs csinálok, hanem elmondja a kis vendég, hogy ő neki a lába fáj, a keze fáj, és akkor azokon a pontokon én csonthártyamasszázst is csinálok, vagy azokat a pontokat nyomkodom, ahol megnyúlnak, segítenek a fájdalomban. Ilyenkor ugye nagyon-nagyon fontos, hogy elveszíti a csont a kálciumnak, kevesebb a kálcium termelés a saját maga szervezetében. Ilyenkor azt a pontot is, van egy olyan pont, ami a kálcium saját magának termeli a szervezet a kálciumot, akkor ebben is rásegítesz, nyomkodod azt a pontot, sőt meg is mutatod a kis paciensnek, hogy otthon magadnak tudod ezt csinálni, vagy anya, testvér, és akkor körülbelül milyen erővel nyomkod azt a pontot, és akkor beindítja neki a csonthártyának, a csontnak, a kálciumnak a termelését. Igazából.
Jó, érthető így már. Egyébként, hogyha az emberek ezt elmagyarázzák jobban, akkor úgy lehet rábólogatni, hogy tényleg, hát ebben van valami. Miközben egyébként így húzod a szállat, hogy most ez micsoda, vagy hogy lehet. Tehát ezért jó szerintem, hogy egy picit megvilágítunk ilyen dolgokat, mellett, hogy például sokan nem tudják, hogy akár ezeken is lehet segíteni masszázsal, mert hát azért azzal, akinek gyereke van, mindenki találkozott, hogy mondja, hogy apa száj a lábam, vagy a nem tudom, és ugye mindig mondjuk, hogy hát biztos azért menősz.
Igen, általában a szülők ezt szokták mondani, hogy biztos ezért menősz, de nem gondolkoznak azon túl, hogy tényleg azért fáj a lába, mert igen, meg azért mert fáj a vállam, mert igen, nő a gyerek, és képes ugye 15-20 centiket is van olyan gyerek, van itt ismerésem, akik egy nyári szünet alatt ennyit nőnek.
Így van, és akkor tegyük hozzá azt, hogy és akkor itt jött a képbe még az, hogy hogy tartja magát az, aki sokat igen. nő, fiatal, ugye görbetartás, fiúknál és lányoknál is, vagy akár ugye a gerinc ferdesség is akár előfordul ilyenkor.
Így van, főleg a mai világban ugye a gyerekek számítógépeznek nagyon sokat. Iskolában rossz a tartás. Nem nincsenek olyan ülősek, mint a mi időnkben volt. Én emlékszem, nekünk hátra kellett tenni a kezünket mindig, és szerintem nagyon jó volt, mert kihúztuk magunkat, ha az ember belegondol, kihúzod automatikusan magad, és ilyenkor ugye behúzzák a fiúk is magukat, meggörnyednek, lehúzzák a vállukat, a lányoknak elkezd nőni ugye a mellük, ők is szégyellik magukat, pedig ez nem egy szégyen. És ilyenkor erre is ugye, hogy nem mozduljanak, mert elmozdulnak a csontok is növés közben sajnos, elmozdulnak, és ezért is kellenek a masszázsok, hogy itt egy picit visszahelyezzük, vagy nem mozduljanak el a csontok, ne legyen csúnya a tartása a gyereknek, ilyenkor el is mondod neki, hogy tartsa magát igazából, hogy próbálja megtartani saját magát, és hogy figyeljen arra, hogy mondjuk az utcán megy, hogy üljön a padban, és ezért kellenek ezek a masszázsok is, hogy szépen kihúzza magát, hogy ne legyenek az elmozdulások, ne legyenek problémák a további fejlődésében.
És ugye említetted, hogy a lányoknál is mondjuk elkezd nőni a mellük, hogyha nagyobbra nő, most fogalmazunk így profán módon, akkor nyilván annak egy súlya is van, tehát ott lehet, hogy nem is azért görbülő meg, mert annyira a köret akargatni, hanem egyszerűen le a súly miatt, tehát neki azt valahol meg kell szokni, hogy eddig volt egy valamilyen tartásom, most meg egyszer csak valahogy másképp kell, mert van súly, súly van.
Ha igazából odafigyel rá, nehéz, igen, ezek nagyon nehezek, ezek a mellek, akinek nagyon nagyra nőnek, de ha igazából odafigyel rá folyamatosan, és kihúzza magát, akkor nem fog begörnyedni. Nem fog begörnyedni, mert az a baj, hogy amikor begörnyedsz, akkor a váll is előre jön, és egy idő után sajnos úgy maradnak a vállak. És már felnőtt korban nagyon-nagyon nehéz ezeket, amikor már megáll a növekedés, megáll a fejlődés, ezeket nagyon nehéz felnőtt korban újra visszaállítani arra a helyre, és ezért kell az, hogy különböző gyakorlatokat, ilyenkor elmondod azt is, hogy mondjuk otthon mit tornázzon az illető, vagy hogy feküdjön egy lány az ágyon, nem a hasadon, ha melleden fekszel, hanem a hátadra próbálsz feküdni, különböző technikákat elmondasz neki, mert ugye itt eleve már a gerincet is húzza, mivel ugye a vállnál vannak, itt eleve húzza a gerincet is, és ezzel nagyon-nagyon oda kell figyelni, és nagyon sokat kell masszírozni, és ilyenkor ugye lehet, hogy már a mellet is hozzáveszed a masszázshoz egy lánynál, előről a vállakat is végig. Itt át kell gondolni azért tényleg, hogy mi van, belegondolsz abba, hogy őt hol fogod masszírozni, vagy hogy fogod masszírozni.
De miért a mellét milyen oknál fogva kell masszírozni?
Azokat azért szoktuk masszírozni, hogy ne lógjanak.
Ja, tehát, hogy valamilyen izom erősítés?
Az izmokat így van izomerősítésre, hogy ne lógjanak, az izmokat fentebb, és megerősödnek az izmok, a vállizmok, fent a nyakizmok, mert ugye megvan, hogy hova tapadnak itt is az izmok, ezeket mindenkinek így tudjuk.
Aha, de most és akkor ezzel kapcsolatban... Akkor ez mondjuk felnőtt nőknél is jól jöhet egyrészt, afelől, hogy erősödjenek ott az izmok, másrészt pedig akkor ez egyfajta átvizsgálásnak is jó, tehát már is egy ilyen megelőző jellege is lehet.
Így van, ez egy megelőző jellege is lehet, átvizsgálásra is jó, és igen, ez jó a felnőtteknél is, a hölgyeknél is, akik már felnőtt hölgyek, pont ezért, hogy akkor erősítjük a mellizmokat, puhítjuk a melleket, és főleg, hogyha mondjuk valaki majd szülni fog, akkor ennél segítjük a tej elválasztást is egy idő után, meg hogy tudjuk, hogy ugye itt vannak a nyirokrendszer is, itt van, akkor egy picit belenyúlunk a nyirokban is, és az is segít, és később lesznek a mellekkel mell problémák. Én úgy gondolom.
Aha, jó. Hát akkor szerintem ezt a kamasz masszást valószínűleg megint kivégeztük csúnya szóval, sőt, egy picit még zárójelesen átugrottunk máshová is. Azt mondtad, ez ilyen 22-4 éves korig tart.
Igen, ez 24 éves.
Tehát onnantól kezd a következő lépésünk, az már akkor a felnőtt masszázs.
Az már teljes mértékben onnantól a felnőtt masszázs is teljesen. Ugye már ott már majdnem olyan technikákkal dolgozunk, csak még kiterjedtebbek ugye a masszázs technikák a felnőtteknél, mint egy 10 éveseknél, de azért ott is lehet már felnőtt masszázsokat végezni egy 10 évesnél is. Attól függ, hogy milyen probléma van.
Masszázsokról, masszázs típusokról beszélgetünk, és el is jutottunk most a faksziálterápiához. Na de az micsoda?
Faksziálterápiának hívjuk, amikor az MSMS eszközökkel csinálunk masszázst, vagy megtanítjuk
a... Küldesz egy MMS-t telefonon?
Küldök egy MMS-t telefonon, hogy megérkezett Zsolti, és akkor megkapod. Nem, hanem megtanítod, hogy hogyan kell és hogyan masszírozol ezekkel az eszközökkel. Ezek az eszközök, hogy mi a faksziá, inkább erről beszélnek először. Igen, hogy mi a faksziá, mert sokan ugye nem tudják. Ez az egész szervezetbe szövő, ilyen ezüstözött színű hártyának nevezzük, ilyen ezüstözött színű hártya, átlátszó hártya. Ez az összes szervezetet és szervet külön-külön bevonja, ez védi az egész szervünket igazából. Aha. És hogyha ez beáll, nem nedves, akkor ugye akkor szoktak igazából, ez is összehúzza az izmokat, és akkor nem tudunk úgy mozogni sem tőle. Uh-huh. Ez igazából nem csak az izmokra, ez az izmokat is védi, és a szöveteket is, a különböző szerveinket is védi, mint a szívet. A szív is ebbe a burokba van végül is benne.
Ezt akartam mondani, hogy akkor ezt hívhatnánk egy buroknak, vagy valami, de hártya szót aztán te is használtál.
Így van, ezt már használtam én is. Ez igazából egy ilyen teljesen egy burok, ami burokba zárja az összes külön-külön a szervünket és az egész testünket.
És ezt hogy lehet masszírozni?
És ezt ugye, ezeket ugye úgy masszírozzuk, hogy vannak különböző MSM eszközök, mint már biztos te is láttál különböző boltokban, hogyha elmész, vannak labdák, tornák, van henger, kis henger, nagyobb hengerek.
Hát ezek vannak a játékosztályon, de nem tudom, hogy milyen labdákra gondolsz, hogy milyen hengerekre, mert ezek speciális dolgok.
Ezek speciális hengerek, így van, különböző méretekben, különböző keménységben, és különböző mintázatúak, amelyiknek mélyebb vagy erősebb a mintázata. Vannak különböző rollók, amiket arcon, nyakon használunk, a labdákat is. Ez megvan ezeknek a technikája, hogy hogyan használjuk. Ugye van, amikor először te masszírozol. Ezeket az eszközöket általában különböző rehabilitációk után szokták, vagy rehabilitáció előtt megelőzésre, vagy rehabilitációk után használják. Amikor valakinek különböző, igazából majdnem minden masszást arra alkalmazunk, hogy fenntartsuk az egészséget. Itt viszont megpróbáljuk, ami már egy picikét romlott, azt próbáljuk visszaállítani a helyére. Ezeket a hengereket úgy használjuk, hogy ugye megvan, hogy kikérdezzük ugyanúgy a vendéget, megbeszéljük, hogy mi a problémája, lehet-e nála egyáltalán használni, mert vannak kizáró okok, amikor nem használhatod ezeket a hengereket, vagy nem alkalmazhatod. Csontokra nem megyünk rá. Ezeken csak az izmos részeken használjuk őket. A hengereket és szépen fogod és óvatosan, lassan, picit megnyomva, attól függ, hogy milyen probléma van, megnyomod a hengert, vagy sima hengert használsz, vagy keményebb hengert használsz, mindig attól függ, hogy a paciensnek mire van éppen szüksége. Ugye a nyaknál, a válnál, a mellizmoknál ott labdát alkalmazunk. A mellizmoknál még lehet a kis rollót is használni. Ez olyan, mint amit a kozmetikusok szoktak használni, ez ugyanaz a kicsike kis rolló. Megvan, hogy hány naponta használhatjuk őket, milyen időközönként lehet őket használni, és ezt megtanítod a pacienst, hogy hogyan használja őket, ha minden nap kell, és ő nem teheti meg azt mondjuk, hogy minden nap el tud jönni időben, vagy pénz miatt.
De most a labdával mit csinálsz? Ráteszed, és így görgeted rajta tulajdonképpen?
Így van. Ezeknek is van ugye, hogy keménység, vagy milyenek a labdának a keménységei. Ezeket egy kis kéz, amit kézbe el tudsz, meg tudsz fogni, olyan labdát képzelj el. Ráteszed szépen a válnak a részére, és szépen elkezded görgetni fölfele, akkor visszalefelé. Pici nyomást alkalmazol rá, mert hogyha csak görgeted, akkor nem érsz el vele semmit. És ezáltal ugye a folyadék, ami benne van, az kifele jön, és utána hirtelen fog visszamenni. Ez olyan, mint hogyha kinyomnál valamiből, kipréselnél egy folyadékot, és utána az ő szépen lassan visszamegy egy-két nap alatt. Rögtön nem, de valamelyik viszont igen, hirtelen vissza szokott menni. Itt fájdalmakat is lehet érezni. Ezeket a fájdalmakat kellemes fájdalmaknak szoktuk hívni. Ha már nagyon fáj, mondjuk a várlinál, amikor mondjuk a várlinál csinálod ezeket a masszázsokat, vagy a combnál, vagy éppen a farizomnál, és nagyon nagy fájdalmat, akkor viszont olyankor el kell küldeni az orvoshoz a vendéget, vagy a pacienst olyankor elküldött, mert akkor lehet komolyabb problémája is, ha nem úgy jött hozzá, hogy ő neki ez meg ez a problémája. Ezeket így kell elképzelni. Oda-vissza is lehet, ugye nem csak föl és le, hanem oda-vissza, jobbra, balra, szépen, óvatosan, különböző nyomásokkal használod.
De hogyha te ilyen masszást akarsz alkalmazni, akkor neked meg kell legyenek ezek az eszközök nyilván, tehát ez egy befektetést igényel. Lehet, hogy sokféle kell, mert sokféle labda, sokféle henger, illetve hogyha valakinek ezt megtanítod, majd akkor beszélünk arról is, hogy ez mondjuk mennyi időbe telik valakinek ezt megtanulni, illetve akkor neki is meg kell venni ezeket az eszközöket otthonra, tehát ez egy ilyen piramis játék, vagy egy ilyen emlemrendszer, tudod, hogy vegye meg mindenki a labdát és a hengert.
A labda az igazából nem drága. Ezt igen meg kell, hogy tanulja az ember. Nagyon sokféle van, mert a hengerekből is ugye vannak hosszabb hengerek, és a hosszabb hengerekből is vannak rövidebbek, nagyobbak. Ugye van a 80-70 centisek, az a 90 centis, azt hiszem, az a legnagyobb, és ebből is vannak olyan, hogy keményebb, puhább, középpuhább. Vannak, amin vannak különböző, van a rövidebb henger. Azokat ugye te fogod rajta hengereztetni.
Igen, de most azt jutott eszem, hogy amikor magadnak csinálod, akkor az kell valamilyen eszköz, amit te mondjuk ebbe a hengerbe, mint egy festőhengerbe beledugsz, és akkor úgy tudom magam hengerelni,
nincs
hozzá semmi, hogy hengerelem? Leteszem a földre, és maximum ráfekszem, és
nem,
görgök rajta én.
Így, görgesz, így van. Ez a lényeg, hogy görögni fogsz rajta, pörögni fogsz, vagy gördülni fogsz rajta. Gördülni fogsz rajta, vagy a fal mögött, a falhoz teszed,
ja, és akkor
a lábad, így van, a hátaddal. A labdát a talpaddal is tudod csinálni. A talpadnak ugye azokat a bőnyéket szépen a talpadon tudod, görgeted a labdát oldalra, megmondja ez is. És itt is a nagy hengerre mondjuk ráfekszel is. Ezt tanítjuk meg, ezt mutatjuk meg a paciensnek,
hogy
kell ráfeküdni. Igen,
hogy
hogy, mondjuk a, hogy jó legyen, hogy mondjuk a combodat tud, hogy a belső combod tud, hogy a vádlidat tud kívülről, belülről, hogy a kezedet a labdával, a külső oldalát, a belső oldalát, és hogy mindegyik oldala meg legyen masszírozva igazából. Ezeket tanítjuk meg, hogy hányféle van, hogyha igazából, ha nem nagy befektetést akarsz, akkor, akkor azt szoktam mondani, akkor legalább kettőt vegyél meg, vagy egy nagy hengert, és egy labdát. A nagy hengernek azért van ára, nem annyira olcsó, de egy labdát már meg tudsz venni ilyen 1000 forintért is, vagy 1500 forintért is, meg lehet venni különböző szakboltokban, különböző sportboltokban ezeket a labdákat, és ezeket tudod használni.
És akkor még ott tartottunk, vagy azt nem mondtad még el, hogy mennyi idő megtanulni mondjuk ezt valakinek, amíg te ezt átadod, hogy akkor ezt hogy csinálja.
Egy nap alatt azért meg lehet tanulni, hogyha odafigyelsz, azért meg lehet tanulni, de azt szoktuk mondani, hogyha csak azért szeretnéd, hogy sportolás után megtanult, hogy előtte, utána lenyújtani, mert ezek nagyon jók erre, hogy lenyújtás után ezeket alkalmazd, akkor szoktuk mondani, hogy azért egy héten egyszer legalább egy pár hétig gyere el, és mutatom, hogy folyamatos, hogy jól csinálod-e. Mert azért ennek technikája van, hogy nem biztos, hogy azért, hogy jól csináld, hogy biztos, hogy jó legyen a hatása ezeknek.
Vagy meddig kell csinálja, vagy ameddig jól esik?
Ilyen egy testrészen körülbelül ilyen 6-8-szor megyünk át labdával, hengerrel, úgyhogy ha egy egész testet szeretnél végig kezelni, az körülbelül ilyen 10-12 percet vesz igénybe, hogyha már tudod, hogy pontosan hogyan kell ezt alkalmazni, és hogy kell, hogy ráfeküdjél a hengerre, hogy kell, hogy a labdát tud kezelni, azért nem egyszerű, és szokták mondani, hogy fárasztó azért egy kicsit, mert a csuklónak ugye azért a labdát
azt
kell.
Igen, az elfáraszt. Igen, na, erre voltam kíváncsi, hogy mennyi idő ez, vagy hogy mennyire fárasztó, mert ugye az emberek hajlamosak az ilyen dolgokat aztán hanyagolni. Tehát csinálom egy kicsit, csinálom, de aztán de jobb lenne mégis megnézni valamit a tévében, miközben egyébként közben is lehetne ezt csinálni, de egyébként ezt nem csinálja mégsem közben, mert fárasztó, vagy valamit kell vele foglalkozni fizikálisan.
Mert fizikálisan foglalkozni kell vele, meg lusták erre az emberek.
Ezt azt mondtam én körbeírva.
Én meg kimondom, hogy igen, lusták erre az emberek, hogy most ülök a tévé előtt, és akkor a kezemet szépen labdával csináljam. Ha
igen, ráteszem az asztalra mondjuk, és akkor így, mint gyúram, mint a tésztát,
hát a tenyeredet lehet.
Az tenyérmasszázs.
Igen, a tenyér bőnyét tudod vele megmasszírozni.
Mi az a bőny? Ezt a lábnal is mondtad, hogy a bőnye. Mi az a bőnye?
Ez a felső rész, amit itt látsz.
Hát nekem mutatod, de ezt a hallgató nem fogja tudni.
Hallgató, a felső része, a tenyér, végül is a puha részeket, így van, alatta ezt a fakciát, ezt szoktuk bőnyének nevezni. Így nem látod, csak hogyha szépen lehúznánk, ez amit mondtam.
Ezt ilyen magyar forgatókönyvíróknak, akik ugye ilyen magyar sorozatokat írnak, és kitalálnak mindenféle ilyen embertelen, sose volt település neveket, hogy na itt játszódik ez a sorozat, ott meg a másik, és annyira hiteltelenek azok a nevek szerintem, viszont az, hogy bőnye, lehet, hogy van is ilyen egyébként ilyen település, nem tudom, de akkor megtudtuk ezt is.
Megtudtuk ezt is, így van. Így van. És akkor tévénézés közben lehetne csinálni, meg hogyha otthon elhozod mondjuk a párodat, vagy a gyerekedet, és megtanítani azt, hogy akkor együtt csináljátok, vagy csináld rajta, mutasd meg, főleg, hogyha mondjuk fáj a hátad a gerincet. Ezt ugye úgy szoktuk, hogy mondtam az előbb, hogy 10 kérdezted, mennyi időt vesz igénybe. Ugye mondtam, hogy a 8-12 percet körülbelül, de ott, ahol probléma van, azon a területen tovább is lehet rajta dolgozni. Akkor arra a területre több időt fordítunk azzal az eszközzel, ami ahhoz a testrészhez tartozik. Vagy a kisebb hengerrel, vagy a nagyobb hengerrel, vagy a rollerrel. Ha különböző betegségek vannak, mondjuk hátfájásnál, akkor megvan, hogy naponta hányszor. Ezeket naponta többször is lehet alkalmazni. Minden nap lehet alkalmazni, hetente kétszer, háromszor, és folyamatosan, mindig lehet ezt folyamatosan szépen alkalmazni minden havonta, és de tényleg ezt lehet bármeddig.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a masszázsról beszélgetett Lendvai Tíme a masszőrrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. I swear I
if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. Say to me, you're more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. More to me than hearing you say, I'm going to marry you. Will you marry me? Oh, hooray. Oh, Claire.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es